Ló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Tisza kormány. Miután szombaton esküdtett Magyar Péter miniszterelnök, ma átvette kinevezését Csúlyog Tamás köztársasági elnöktől a 16 tárcavezető is. Ezzel hivatalosan is lejárt Orbán Viktor 5. kormányának megbízatása, és elkezdte munkát a következő kabinet. A miniszterelnök előzőleg felszólította Csúlyog Tamást, hogy ne szerepeljen a miniszterekkel közös fotókon. A kinevezések átadásakor az elsőnél még ugyan odafordult a kamerák felé az államfő, de a többiek esetében már nem. Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebbet, jelentette ki Kármán András a kinevezés előtti meghallgatásán. A pénzügyminiszter jelölt közölte, emellett rendkívüli emelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13.-14. havi ellátmányt. Az Európai Unióban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, vagyis az átlagnál kevesebbet, ami komoly társadalmi probléma. Az átlagnyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak, fejtette ki. A rendszerváltás motorjaként jellemezte a miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruf Bálint az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A miniszter jelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Alkotmányozási folyamatba kezdenek, jelentette be a lendő igazságügyi miniszter. A folyamat társadalmi és szakmai egyeztetés mentén zajlik majd, amelyben prioritást élvez az Országgyűlés is, ismertette bizottsági meghallgatásán Görög Márta. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció a Magyarországgal szembeni 7-es cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte. A képviselők rámutattak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80%-a vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken. Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyagszállítást Ukrajna irányában, az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint. Ez jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását. A szállítások hátterében a kőolaj tranzit rendeződés áll, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az exportot, feltételül szabva a barátság kőolaj vezeték újraindítását. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter tegnap. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozás előtt nyilatkozott. Rendszerfejlesztések és a számlázás átmeneti leállása miatt az MVM automatikusan, külön kérés nélkül meghosszabbította a legújabb gázszámlák befizetési határidejét. Az érintett ügyfelek kivételesen június 15-éig kamatmentesen rendezhetik a számlájukat, írta meg a 24.hu portál egy olvasói levélre hivatkozva. Befejezte több mint 110 milliárd forintos projektjét az E.ON, 6 új alállomás épült és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe. Május 15-től indul az Agrárium 2026, a KSH több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az összeírás a teljes agrárszektort érinti, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az adatfelvétel fókuszában a földhasználati állattartási, illetve a trágyázással, az állattartás épületeivel, a borszülő termesztésével és a munkaerővel kapcsolatos kérdések állnak. A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessenek ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára. Kuacsi Akun arra reagált, hogy az Egyesült Államok előzőleg ezt tette, arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez. Nem követték a hantavírus esetén szükséges protokollt egy hollandiai kórház dolgozói, ezért 12-en karanténba kerültek és legalább 6 hétig biztosan elzárva maradnak, írta meg a Euronews. Az érintettek egy a Hondius óceán járóról evakuált beteggel foglalkoztak. Végül az időjárásról. Még lehetnek viharok, reggelre mindenhol megszűnik a csapadék, a gomoly felhők ellenére holnap már sokat süt a nap, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6-8, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett. Életed.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1347-48 fordulóján első Lajos magyar király seregei Dél-Itáliába vonultak, a nápolyi trón megszerzéséért folytak hadműveletek és diplomáciai tárgyalások. A hadjárat közvetlen előzménye Lajos testvérének András hercegnek meggyilkolása volt, amely egész Európát megrázta. Mai műsorunkban első Lajos külpolitikájáról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. A tehetik, tartsanak velünk!
Természetesen vita sem merülhet fel, sem belföldön, sem külföldön azzal kapcsolatban, hogy ugye Károly Robert elsőszülött fia Lajos fogja örökölni a trónt, hogy ez illik és szokás, és ugye lehetséges is. Ebben az időszakban már András herceg évek óta Nápolyban élt, viszont nem csak Károly Robert hal meg 1342-ben, hanem nem sokkal követi őt nagybátyja Robert nápolyi király is a másvilágra, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy közvetlenül halála előtt Robert király meggondolta magát. Ugyanis amikor András herceg elérte a 15 éves kort, akkor ugye középkori szokás szerint lovaggá ütötték, és meg is történt az esküvő az ifjú arával, ám Robert közvetlenül a halál előtt úgy rendelkezett, hogy egyedül Johanna örökli Nápoly trónját, és ugye András hercegnek marad a királynő férje titulus, amely, hát valljuk meg egész őszintén, jól hangzik ugyan, de hatalmat mögötte nem nagyon sejthetünk, sőt, azért a középkorban ez egy elég megalázó cím is, hogy valakinek a férjének lenni, hiszen a középkorban ugye a nő uralmat egyébként is nagyon nehezen viselték le, vagy a női irányítás a gyakorlatban elképzelhetetlennek tűnt. Ez egy komoly megaláztatás volt a magyar udvarnak, illetve a magyar király családnak, és ezért nem sokkal Robert király halála után Erzsébet királynő, itt most ugye Lokietek Erzsébetről van szó, az anya királynéről, Károly Robert feleségéről, Lajos és András mamájáról, akiről köztudott, hogy egy oroszlán természetű hölgy volt. Nagyon hosszú életet élt meg, és gyakorlatilag egész életében, de különösen férje halála után nagyon-nagyon erősen beleszólt az ország kormányzásába. Ami a korban annyira szokatlan volt, és annyira erős természete volt az idősebbik Erzsébet királynénak, hogy bizony egyszer az ő személye miatt majdnem háború tört ki a német-római császársággal, ugyanis a források szerint IV. Károly német-római császár és cseh király, ugye luxemburgi Károlyról van szó, IV. Károly a források szerint egyszer részegségében nagyon csúnya dolgokat mondott az idősebbik Erzsébet királynéről, és ez természetesen a magyar udvar fülébe jutott, és ez egy akkora becsületsértés volt a magyar udvar előtt, hogy szinte háborús konfliktus küszöbén állt a két hatalom, és nem győzött utána IV. Károly elnézést kérni Lajostól és a mamájától, és éppen akkor özvegy lévén hamar gyorsan elvette Erzsébet királynőnek az egyik rokonát, csak hogy kiengesztelje azért a sértésért, amit részegen hangosan hangoztatott róla. Tehát visszatérünk Erzsébet királynéhoz. Erzsébet királyné hatalmas nemesfém készlettel megrakodva indult el Itáliába, hogy rendbe tegye a kisebbik fiának az ügyeit. Első megállója természetesen Róma volt, ahol is a pápánnal, illetve a pápa környezetében próbálta azt meg elérni, a bíborosoknak próbálta arra belátásra, vagy arra jobb belátásra meggyőzni őket, hogy intézzék el, hogy igenis Andrást is királyként koronázzák meg, tehát hogy ebből a megalázó helyzetből kiléphessen. Azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné hatalmas vagyont költött erre az akcióra, Nápolyba is ellátogatott, és megpróbáltott a nápolyi udvarban úgy rendet tenni, és a fiát előnyös pozícióba hozni. Utólag tudjuk, hogy ennek nem volt semmiféle foganatja. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ebben az időben már látszott az, hogy a nápolyi udvarban tragikus események vannak előkészületben. Azt az igazság, hogy András nem volt abban a helyzetben, hogy ő maga tudott volna tenni, ezért egy 11-nehány éves fiatalember volt, tehát 15-20 év körül hazájától távol, egy nagyon-nagyon szűk csoportra támaszkodott, akik a nápolyi udvarban őt támogatták, és helyzeti hátrányban volt a feleségével szemben, és természetesen Johanna mindent megtett azért, hogy András életét megkeserítse, nyíltan megcsalta, tehát mindenki tudta a nápolyi udvarban is, és Európa szerte is, hogy kik Johannának a szeretői, semmibe vette Andrást, véleményét sem kérte ki, és most valljuk be egész őszintén, bármelyik királyi udvarban egy olyan emberhez, akinek szemmel láthatólag semmilyen hatalma vagy befolyása sincsen, az udvaroncok nem fognak hozzá tartozni, nem fogják a kegyeit keresni, nem fogják a tanácsukkal ellátni, nem fognak tőle bármiféle előnyt remélni, tehát András borzasztóan elszigetelődött a nápolyi udvarban, és Erzsébet királynénak még volt egy olyan szándéka, hogy hazahozatja Andrást, és egy hatalmas európai skandalumot csinál ebből az ügyből, ám ekkor még Erzsébetet meggyőzték arról, hogy nem, mert hogyha András herceg visszatér Magyarországra, akkor tulajdonképpen ezzel feladják az itáliai politikát, beismerik a vereséget. András maradt Itáliában, és ennek a lépésnek tulajdonképpen az a tragikus következménye lett, hogy 1345-ben András herceget Aversában meggyilkolták. Most a nápolyi udvarban természetesen mindenki tudta, hogy Johanna áll az ügy hátterében, de ettől függetlenül ugye nyomozást indítottak. A nyomozás tulajdonképpen a Johanna királynőnek a nagybácsikája, Duraczói Károly herceg folytatta, aki a tulajdonképpeni gyilkosokat meg is találta, példát is statuált velük, tehát kivégeztette őket. Természetesen mondhatjuk azt, hogy a valódi felbújtóig, Johannáig, ha el is jutott, nyilván hozzá nem nyúlhatott. És innen adódik az, ugye, hogy ez a magyar királyságban, illetve hát magában Lajosban és Erzsébetben is hatalmas haragot és felháborodást váltott ki az ifjabbik hercegnek a meggyilkolása. Lajos, amint tudott, természetesen haddal indult el Itáliába. Ennek az volt ugye a feltétele, hogy először az éppen folyó ügyeit a Balkánon, illetve a Velencével, Dalmáciával kapcsolatos ügyeit hamar gyorsan le kellett zárni ahhoz, hogy egy expedíciós sereget tudjon küldeni Itáliába, mármint Dél-Itáliába. Tulajdonképpen maga a gyilkosság akkora felháborodást váltott ki Európa szerte, hogy Lajosnak ugye a legáldázabb ellenségével még Velencével is sikerült megegyeznie, és Velence is szabad átvonulást engedélyezett a magyar expedíciós seregeknek. Tehát az első sereg 1347-48-ban járt Nápolyban. Tulajdonképpen a magyar expedíciós seregek érkezésének a hírére Johanna elmenekült, természetesen Franciaországba menekült, tehát azt mondhatjuk, hogy minimális ellenállás mellett foglalta el Lajos Nápolyt. Igen ám, de az első itáliai hadjárat során Lajos egy hatalmas taktikai hibát elkövetett. Ugyanis az a bizonyos Duraczói Károly, aki az öcsének a gyilkosait tulajdonképpen felkutatta, ő ott maradt Nápolyban. És hát mindenféle udvari intrikák kapcsán nyilvánvalóan itt a Johanna hívei, megmaradt hívei, akik színleg átálltak Lajos oldalára. Udvari intrikák kapcsán ezt a bizonyos Duraczói Károlyt, hát mondhatjuk így is, hogy Lajos egy koncepciós pert állítatott ellene, és Duraczói Károlyt kivégeztette. Ezzel tulajdonképpen a saját belső bázisát döntötte meg. Innentől kezdve nápolyi udvarban nem volt, aki őszintén támogatta volna Lajosnak az uralkodását, vagy a Lajos trónra léptét. Természetesen a pápaság is viszolygott ettől a lépéstől, hiszen Lajos ugye a testvére iránti bosszútól vezéreltető egyrésztről, másrésztről pedig kihasználva az alkalmat, hogy itt össze lehet ezt a két államot kapcsolni. Ennek kapcsán ugye magának követelte tulajdonképpen a nápolyi királyságot is, mint jogos örökséget, és ezt a pápaság természetesen nem nézte jó szemmel, tehát nem kapta meg a kellő támogatást a pápaság részéről. Természetesen a saját seregével fent tudná tartani a nápolyi hódítást. Ennek a seregnek nagy része nem magyar egyébként, tehát egy viszonylag kis létszámú magyar sereggel érkezik ő Itáliába, és Itáliában útközben fogad fel zsoldosokat, természetesen, hiszen ez így jóval egyszerűbb, jóval olcsóbb, és hát azt is meg kell mondanunk, hogy így egy jóval korszerűbb modern fegyverzetű sereggel tud ő operálni Itáliában. Lajosnak az egyik legismertebb vitéze mindannyiunk számára Toldi Miklós, akiről ugye Torcsolymosi Apród János is ír a krónikájában, illetve ugye Ilosva és Eimes Péter is a későbbiekben, majd ugye Arany János trilógiájából ismerhetjük Toldi életútját. Ám tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy az az életút, amit Arany János felvázol előttünk, az egy irodalmi fikció. Toldiról nagyon jól tudjuk, hogy ő 1350 után Itáliában maradt, tehát nem követte vissza királyát Magyarországra, és a zsoldos vezérnek állt. Egy 500 fős úgynevezett fehér sereget vezetett, az angolokból, németekből és magyarokból állt, és ugye a sors iróniája, vagy a zsoldos seregeknek az a sorsa, hogy 1365-ben a magyarok által gyűlölt Johanna királynőnek teljesítettek például szolgálatot. A 60-as évek végén tért egyébként vissza a Toldi Magyarországra, és ekkor Lajos udvarában több fontos pozíciót töltött be, például Gömöri Szepesi ispán is volt, és még egy dolog, amit ugye Arany Jánost ki kell javítanunk itt, tehát ha történelmi hűségre törekszünk, hogy Toldi bizony jó néhány évvel túlélte királyát, tehát ami ugye a Toldi estéjében megvan írva, az maradjon az irodalom órákra. Az öreg Toldi túlélte Lajos királyt. Tehát a jó részből zsoldosokból álló sereggel ő fent tudnánk tartani tulajdonképpen itáliai hódítását. Itt egy probléma van, hogy a két ország, ugye Magyarország és Itália, a Nápoly egymásra nemhogy nem határos, hanem borzasztó messzire van egymástól. Tehát, hogyha az egyik országában tartózkodik, akkor a másiknak az ügyeit hanyagolja el. Tehát ez egy előreláthatólag egy nehéz tió lesz a két állam kormányzásának az összehangolása, de végül is nem emiatt fullad konkrétan kudarcba ez a hadjárat, hanem a pestis miatt. Ugye az 1348. évet a nagy európai pestis járvány éveként szoktuk emlegetni. Irodalomóráról még emlékezhetünk, hogy a Boccaccio Decameronjára, ahol ugye 10 különböző beállítottságú, különböző mentalitású ember egy vidéki birtokra húzódik vissza a pestis erről, és ugye azzal szórakoztatják egymást, és mulatják az időt, hogy különböző történeteket mesélnek el. Tehát azt kell mondanunk, hogy különösen a Mediterráneumban, illetve francia területeken gyakorlatilag megharmadolta a népességet a pestis. A legújabb demográfiai és gazdasági kutatások egyébként azt is jelzik, hogy nem túlságosan kegyes dolog ilyeneket mondani, de Európának szüksége volt akkor erre a ritkításra, mert az adott technikai színvonalon, tehát a gazdaság technikai színvonalán ennyi embert nem bírtak eltartani. Tehát ez a pestisnek az lett a következménye, hogy a népesség megritkulásával lehetőséget adott egy újabb technikai forradalomra. Tehát a pestis elől menekül el tulajdonképpen Lajos és a közvetlen környezete, egy viszonylag kis létszámú helyőrséget hagynak Nápolyban, és ennek az lesz a következménye, hogy amint Lajos és a sereg nagy része kiteszi a lábát a nápolyi királyságból, Johanna hajóra ül Franciaországba és visszatér, és gyakorlatilag a német zsoldosokat szinte ellenállás nélkül kiverik a nápolyi királyságból, és Johanna ugyanúgy megint csak birtokába veszi az országot. Most a pestissel kapcsolatban annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Lajosnak az első felesége, Luxemburgi Margit is ennek a pestis járványnak lett az áldozata. tulajdonképpen Lajos 1350-ben még egy hadjáratot indít Nápolyba. Ismételten hasonló a dolgoknak a forgatókönyve. Ezúttal az expedíciós sereg hajón érkezik, tehát velencéjeket bérli fel, tehát velencei gályát szállítják a magyar sereget Nápolyba. Hasonló a helyzet, Johanna megint csak elmenekül, elfoglalják Nápolyt, illetve a nápolyi királyságot. Többek között ugye Lajosról tudnivaló, hogy ő egy nagyon is harcias férfiú volt, és nem vonta ki magát a közvetlen harcokból sem. Tudunk arra is, hogy ugye a Verza ostrománál maga is megsérült, tehát combon lövik, egy nyilvessző eltalálja a combján, tehát abszolút példát mutat a saját katonáinak is. Tehát 50-ben ismételten el tudják foglalni Nápolyt. Hasonló a helyzet, hogy Lajosnak egyéb ügyei miatt vissza kell térnie Magyarországra, amint kiteszi a lábát Nápolyból, tulajdonképpen azon nyomban visszatérnek Johanna hívei, és vissza is foglalják a királyságot. Tehát Lajos számára 1350-re válik nyilvánvalóvá, hogy nem tudja Nápolyt úgy elfoglalni, hogy meg is tartsa, illetve hogy a pápa jóváhagyását megszerezze, de ez még nem jelenti a nápolyi politika, vagy a nápolyi érdeklődés lezáródását. Tehát az ő személyes uralkodásával kapcsolatban lemond a nápolyi trónról, belátja azt, hogy ez az út nem járható, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy ekkora vereséget, vagy egy ekkora fiaskót megbosszulatlanul hagyna. A nápolyi ügyek, a nápolyi trón kérdése továbbra is nagyon intenzíven foglalkoztatja Lajost. Befogadja tulajdonképpen a nápolyi ellenzéket. Méghozzá a nápolyi ellenzéket ebben az időben annak a bizonyos Duradzói Károlynak a fia jelenti, akit ugye 1347-ben Lajos végeztetett ki Nápolyban. Tehát ez a bizonyos Kis Károly Magyarországon nevelkedik. Duradzói Károlynak az unokája Kis Károly. És a 70-es években, tehát egy jó 20 évvel a saját nápolyi veresége után látja elérkezettnek az időt, hogy újra beleszóljon a nápolyi trón kérdéseibe. Nápolyban ekkor még mindig Johanna él, immár többedik férjével az oldalán, és Johanna uralkodik, és ekkor viszont sikerül pápai támogatással, illetve magyar seregek támogatásával Kis Károlyt visszajuttatni Nápolyba. Egy puccsot szerveznek Johanna ellen, tulajdonképpen Johannát börtönbe fogják vetni a férjével együtt, Kis Károly átveszi a nápolyi trónt, és Lajos parancsára a magyar katonák megfojtották Johannát a börtönében, tehát tulajdonképpen a gonosz sógornőjén egy jó 20 éves késéssel ugyan, de Lajos bosszút tudott állni. Kis Károllyal viszont egy olyan egyességet köt Lajos, hogy annak fejében, vagy azért cserébe, hogy támogatta az ő nápolyi trónigényét, annak fejében Kis Károly lemond a magyar trónigényről. Ugyanis a magyar királyi udvarban nem igazán rózsás a helyzet, hiszen Lajosnak a 70-es évek elejéig nem született egyetlen egy gyermeke sem, majd a 70-es évek elején sorban három leánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Tehát a várva várt fiú trónörökös csak nem akart megérkezni, és nyilvánvalóan Lajos is érezte azt, hogy itt az Anzsú rokonságból bármikor az egyik herceg hajóra szállhat és Magyarország felé hajózhat. A harmadik, azaz Kis Károlyt ezzel próbálja meg gyakorlatilag Magyarország közeliből eltávolítani, hogy megszerzi neki a nápolyi trónt, és bosszút áll az öcséért. Természetesen Károly ebbe belemegy, és nagyon jól tudjuk, hogy a későbbiekben ezt a fogadalmát nem tartja meg, hiszen Kis Károly néven ő, mint magyar trónkövetelő is, mint néhány hónapig magyar király is regnál Magyarországon. Lajosnak be kell azt látnia, hogy ezt a két országot egybe kötni, illetve hogy az európai politikai akarat sem áll mellette. Emlegetett Erzsébet királyné, ugye Károly Róbertnek a felesége, a lengyel királynak harmadik, azaz Nagy Kázmérnak volt a testvére, tehát Lokietek Erzsébet és Lokietek Kázmér testvérek voltak, és itt tulajdonképpen még a visegrádi királytalálkozót megelőzően születik egy olyan megegyezés, hogy amennyiben Kázmérnak nem születne fiú örököse, akkor Károly Róbert utódai fogják örökölni a lengyel trónt. Ez akkoriban visszafele már nem volt érvényes, hiszen akkor már Károly Róbertnek voltak örökösei, fiú örökösei. Itt egyszerűen a Lokietek ház kihalása merült fel lehetőségként, és a visegrádi királytalálkozó, tehát az 1335-ös visegrádi királytalálkozó tulajdonképpen ennek a lengyel-magyar közeledésnek az egyik gazdasági, kereskedelmi jellegű megerősítése volt. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a lengyel ügyekbe Lajos mindvégig uralkodása során mindvégig nagyon erősen belefolyt. Már a 40-es évektől megkezdve több alkalommal küldött segélycsapatokat harmadik Kázmérnak, ugyanis harmadik Kázmér legfőbb ellenfelei ekkoriban a litvánok voltak. A litván fejedelemsége egy nagyon erős hatalmi tényező volt Kelet-Európában. Ebben az időszakban egyébként a litvánok még Moszkvát is ostromolták a tatárok ellenében, és hát a mongolok ellenében. De ami a legnagyobb probléma volt a litvánokkal, az, hogy a litvánok pogányok voltak. És többszöri lengyelektől elszenvedett vereségeik után megígérték, hogy érsekséget alapítanak Vilniusban, felveszik a kereszténységet, stb. De minden ilyen ígéretük üres beszéd maradt, tehát a 40-es évektől kezdve Lajos ezekben a harcokban rendszeresen részt vesz, személyesen is egyébként, hiszen ez az ő lovagi ideájához nagyon is illett, a kereszténység terjesztése, a kereszténység védelme egy lovag király ennél szebb célt el sem képzelhet magának. Tehát a lengyel belügyekkel azért ő tisztában volt. 70-ben viszont valóban meghalt harmadik Kázmér, és nem maradt utána örökös. Egyetlen egy leánya, egy házasságon kívül született leánya élt, akit viszont nem sikerült törvényesítetni többszöri próbálkozás ellenére sem. Tehát gyakorlatilag első Lajos megörökölte Lengyelországot. 1370-től Lajos haláláig, 1382-ig ugye a Lengyel és Magyarország personál unióban létezett. Tehát tulajdonképpen akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy Lajos kárpótolta magát az Itáliában elszenvedett vereségért a lengyel királysággal. Viszont ez a lengyel királyság kormányzása korán sem bizonyult annyira egyszerű feladatnak, mint ahogy azt gondolnánk, hogy ez a 12 év nem volt egy annyira dicsőséges vagy egy egyszerű időszak a két ország életében. Lajos természetesen nem akarta elhagyni a magyar kormányzási központokat, akár Budát, akár Visegrádon. A lengyelek viszont megkövetelték volna azt, hogy a királyuk állandóan ott tartózkodjon a saját központjukban, a saját törvényeik szerint éljen, a saját szokásaikat vegye fel, saját szokásaik alapján kormányozzon. Ezért tulajdonképpen Lajos az anyjára bízza a lengyelországi kormányzást. Bár ugye az anyja lengyel hercegnőnek született, hát tulajdonképpen nem jön ki a krakói arisztokráciával, nagyon rossz viszony alakul ki Erzsébet és a krakóiak között. Ez a rossz viszony egészen odáig fajul, hogy 1375-ben a Krakóban létező összes magyart lemészárolják egy teljesen jelentéktelennek induló vásári incidens miatt. Tehát a krakói nagyvásáron a magyar kereskedőket a lengyelek elkezdték molesztálni, amiből egy kisebb verekedés alakult ki. Teljesen szokványos dolog, és amikor érkezett a sztaroszta, hogy megbékíti a feleket, akkor valaki véletlenül lelőtte nyillal az idős bírót, és természetesen ezt a magyarokra fogták, és onnantól kezdve, hogy a katagai magyar ellenes pogromnak vagyunk a tanúi, aki éppen el tudott menekülni, szerencséje volt, az túlélte. Egyébként Krakóban az összes létező magyart, nem kímélve a gyermekeket, asszonyokat, időseket, mindenkit megöltek. Ezek után Lajosnak muszáj volt az anyját visszahívnia, hiszen az anyja kormányzása teljes csődöt mondott, és anyai rokonaira, Opuliai László hercegre bízta a kormányzást, illetve egy olyan kormányzási módszert alakított ki, hogy Opuliai László herceg mellett három olyan nagy tekintélyű arisztokrata irányította nevében Lengyelországot, akik állandóan Krakóban tartózkodtak, illetve ismerték a helyi viszonyokat. Lajos pedig megpróbált mindenféle kedvezményeket adni a lengyel nemességnek, csak hogy ne pártoljon el mellőle. De a két ország egyben tartása nem volt hosszú életű, tehát Lajos halála után a lengyel rendek jelentették, hogy semmiféleképpen nem szeretnének még egyszer közös magyar-lengyel uralkodót látni maguk körül, és ebből fog majd adódni ugye az a helyzet, hogy Lajos leányai között oszlik meg ez a kialakuló félben lévő közép-európai birodalom.
Thank you.
elhangzott összeállításunkban Első Anzsú Lajos magyar király külpolitikájáról, pontosabban az 1347-48 fordulóján zajlott nápolyi hadjáratokról és a lengyel korona megszerzésére irányuló terveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején folytatjuk beszélgetésünket Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval, akinek még egy pár napig megtekintetitek a Gyertyamártó gyűjteményét a szigethalmi Hegedűs Géza városi könyvtárban. Adásunk végén pedig beszámolunk arról, hogy május végén lesz a Miskolckon a Tudomány és Technika Házában. Lichtenstein Rajmond ötletgazdával, főszervezővel beszélgetek, tartsatok velünk, érdemes!
És a Gyertyamártó. Hát ahhoz meg az kellett, hogy nyugdíjas legyek. Előtte már legalább egy 8-10 évvel a Régiségvásárban egy különleges cserepet láttam meg. Érdekes volt, gömbszerű volt az alja, majd a gömbszerű aljából téglalapszerűen jött fölfele a teste, és két oldalán két nagy fül.
A gömbváza?
Mint egy váza. Így van, ez egy váza volt, tehát nem kérdés. A gömbszerű aljon pedig olyan szemölcsök, kitudorodó szemölcsök voltak, mint régen üvegeken lehetett ilyet látni. Ez zöld színű volt, vajszínű fölfele, az élén borda, tehát ilyen rányomkodott, amit így bordának nevezünk, tehát ilyen hurkát csináltak a fazekasok, és ujjukkal végignyomkodták, és ilyen bordás élt csináltak neki, és a köztes, szinte lapos részen, ott pedig egy karcolva virág minta benne. És néztem, minden népi rajta, de én még ilyen formájú népi tárgyat nem láttam. Megvettem a nénikétől. És én ez sokáig, évekig nekem úgy el volt. Majd az utolsó 4 évenben nyugdíj előtt a Marti János szakképzőiskolában kerültem, ahol fazekas képzés is van az enyhe sérült gyerekeknek, és annyira megszerettem azt az osztályt, akiket tanítottam matekra, rajzgyakorlat, művészettörténet, hogy mondom, hozok be nektek egy különleges kerámiát. Bevittem, vá, Feri bácsi, ez gyönyörű. Mire a kolléganő, Gál Krisztina kolléganő, ez Gyertyamártó. Micsoda? Gyertyamártó. Szögletes, két nagy fül, a Gyertyamártók ilyenek, csak ez váza. Vá, mondom, jó van, ez különleges. Tényleg a gyerekekkel, akik nem tudtak korongozni, azokkal de lapon, tehát lapos, mint a tésztát, és lapokat vágtak, és abból rakták össze doboz formájú gyertyamártók voltak is ott vizsgamunkáik a gyerekeknek. Jó, gyertyamártó. Na most nyugdíjba kellett mennem, és nyugdíjas létemben, a szemem előtt ez a remek mű, gyönyörködök benne, mondom, rákeresek az interneten. És kiderült, hogy alig van róla információ. Rákeresek, hogy eladó, és alig találni eladót. Hú, mondom, hát ezt nekem gyűjteni kell. És elkezdtem a netről gyűjteni, utazni értük, mert postán ne küldjék, mert összetörik, és így egy kicsit kimozdultam, ugye Dolce Vita, a nyugdíjas lét, és közben elkezdtem régiségvásárokba is járni. Aztán utána a következő lépés az volt, hogy múzeumokba kezdtem el járni, tehát például itt 5 gyertyamártó van az 1700-as évekből, 1780-as, 90-es évekből Miskolcon. Debrecenben a Déri Múzeumban 10 darab van. A Néprajzi Múzeumban 30 darab van. Ezeket már mind ismerem. Néprajzosokkal kezdtem el felvenni a kapcsolatot, és kiderült, hogy ezt a témát, ezt a különleges néprajzi tárgyat még nem tárta föl igazából néprajzose, és közölték velem, hogy Feri, ez hiánypótló, amit felfedeztél. Elkezdtem a felkutatni, és a hogy lett váza belőle? Megkarcsúsítva. Az amúgy eléggé robosztus nagy darab cseréből, ami különben sokszor díszes volt, tehát megadták a módját. Hát úgy, hogy amikor 45 után, 50-ben, ahogy a parasztságot a TSZ-be kényszerítették, a kézműves iparosokat szövetkezetekbe. Szövés, ahol sok szövő volt, mint Heves, vagy Tóth Komlós, tudom, mert ezeket kutattam, amikor szőttem. Tehát, és a fazekasok, mint például Mezőtúr, Karcag, Nádudvar, Hódmezővásárhely, Mezőcsát, Helyőszalonta, és ezekben a házipari szövetkezetekben dolgoztak ezek az emberek. Igen ám, csak a fejlődéssel boltban vásárolták már az emberek, és gyárakban készült edényeket, és már nem cserépedényeket, és nem cserépfazékban főztek, és nem cseréplábasban, és sorolhatnám tovább. Magyarán a fazekasoknak a megélhetése volt a kérdés. És egy kimenekülési út volt, hogy a dísz tárgyakká teszik a használati tárgyakat, vagyis a népművészetet, ami volt addig is, azt kezdik el fejleszteni. Tehát érdekességképpen a kényszerű szövetkezetesítés megmentette a fazekas kultúránkat, sőt, a népművészet virágzásnak indult. A 70-es években a Néprajzi Múzeum tárgyi néprajzos tudósa, Kressz Mária, meg kell említeni a nevét nagy tisztelettel, ő katalogizálta a népi tárgyakat, és ebben a katalógusban 40-es számot kapott a gyertyamártól. És Kressz Mária elkutatta, tehát ő felkereste a fazekasokat, értelemszerűen a szövetkezetekben. És ott voltak a fiatal ügyeskezőek. És gondoltak egyet, és a Néprajzi Múzeumban, a gyűjteménybe bevitték őket, hogy a régi tárgyakat lássák, és abból kezdjenek el gondolkodni, újraalkotni, illetve abból újat alkotni. És a korsóktól kezdve, miskakancsos, lehet sorolni a különlegesebb népi tárgyakat sorba, a céhes kancsók, és akkor azt, hogy milyen díszesen csinálták, és akkor azt ők hogy tudják most megcsinálni. Tehát a megélhetésük is ezen múlott, és közben pedig beindult egy alkotói világ, 70-es évek, és a gyertyamártó is belekerült ebbe a körbe. Először még csak hagyományőrzően másolták, aztán lekicsinyítették, megformázták, meggömbölyítették, oválissá tették, szögletessé, de megőrizték azt, ami a gyertyamártó jellege, hogy nem kerek a szája, hanem nyújtott, szögletes, vagy ívesen szögletes, és két nagy fül az oldalán, mert ugye a gyertyamártóban, amikor a forró vagy a megolvasztott viaszt beleöntötték, akkor stabilan meg kellett tudni fogni, hogy odé vigyék, hogy magukra ne öntsék, mert akkor leforrázták magukat. Igaz? És a hosszú szélessége az pedig annak szólt, hogy egy pálcára kötötték rá a gyertyabeleket, a kanócot, és azokkal a pálcákkal eresztették bele akár egyszerre 10-et. És több ilyen pálcát felváltva rakosgatták bele, kitették meghűlni, megdermedni, és mikor odaértek, akkor már megdermedten újra rakták bele, és így fokozatosan vastagodott a fagyú, vagy a viasz, attól függ, hogy miből csinálták a gyertyát. Most bányászom magam bele, és már ott tartok, eljutottam lelkileg, hogy ki akarom próbálni a gyertyamártást. Ja, és elfelejtettem mondani, 2,5 év alatt 120 darab gyertyamártót gyűjtöttem össze, és már népi cserepeket gyűjtők, tehát népi kerámiákat gyűjtők is már tudnak róla, és így több gyűjtőtől már tudtam gyertyamártót megvenni. Hagyományos, régit, használati tárgyat. Így van egy csákvári, körülbelül 200 éves gyertyamártom, amelynek a párjai, a testvérei a Néprajzi Múzeumban van. Erre olyan büszke vagyok. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik, ez a vágyam, álmom, úgyhogy ennek megszállottja vagyok, és kiállítás.
Hol lehet megtekinteni ezeket?
Igen, hol lehet megtekinteni? Hát én egyelőre csak kutattam, gyűjtöttem, és egyszer egy rendkívül ünnepi alkalommal volt lehetőség, hogy beszélgessünk azokkal, akik nekem régi ismerőseim voltak, és mikor mondtam, hogy gyertyavártot gyűjtök, Feri, csinálunk neked kiállítást. Felkaroltak. És Csepel-szigetén, Sziget-Szent Miklós szomszédvárosa, Sziget-Halom könyvtárában, Hegedűs Géza városi könyvtárban találtak helyet neki úgy, hogy április 25-én nyitottuk meg a kiállítást. A gyűjteményemből 80 gyertyamártó van kiállítva, és előadást is tartottam, tehát beismertetőt, maga a gyertyamártás, mint olyan. Gondoljunk bele, hogy a római időben még csak mécsest használtak. Valamikor 2000 évvel ezelőtt született meg a gyertya gondolata, hogy a kanóc, ami ég, a köré tegyük a ridegebb anyagot, tehát nem folyékony, mint a mécses, abban olaj van, és így születik meg a gyertya. És ezt a gyertyát lehetett úgy csinálni, hogy a képlékeny anyagot köré gyűrték, és valaki kitalálta, hogy ha megolvasztjuk és mártogatjuk, hűtjük, mártogatjuk, akkor úgy szép lassan hízik, vastagodik, tehát lehet így is gyertyát csinálni. És a gyertya nagyon sokáig, gyakorlatilag a 19. század végéig mondhatni egyetlen világító eszköz volt, addig, amíg a petróleum be nem jön, s majd a villanyvilágítás. Egy érdekesség, hogy 1830-ban felfedezik, hogy a szerves anyagokból, fából, szénből, s majd a kőolajból is ki lehet vonni egy bizonyos anyagot, aminek azt a nevet adták, hogy parafin, ami annyit jelent, hogy nem rokon, magyarán semmivel sem vegyül. És ez a parafin tulajdonságára pedig olyan hőmérsékleten olvad körülbelül, mint a méviasz, és ugyanolyan képlékeny, tehát kézben tartva meglágyul. Ha valakinek volt már fehér parafin gyertyája, és ott felejtette valahol kánikulában, lekonyul. Ugye, talán ismerős ez. És ez a parafin volt a, mondjam, a gyertya készítésnek az utolsó nagy korszaka, amúgy fagyúból, ez marha vagy birkafagyúból készítették, ez általában a szegény ember gyertyája volt. A méviasz gyertya, az pedig az egyházi, szakrális gyertyák voltak, illetve a gazdagok engedhették meg maguknak a viasz gyertyát. Na most tessenek elképzelni a következőt, hogy nagy úri mulatság egy palotában. És bizony a mulatság éjszakában is tart. Ugye a régi időben tyúkkal feküdtek, tyúkkal keltek. Tehát a világításra nem pocsékoltak gyertyát, ha egy mód volt rá. A tűz, ha elhamvadt, akkor lefeküdtek. Ugye Arany János családi kör. Ugye ott van, hogy a történet, mikor a vége ezzel záródik, hogy elhamvad a tűz, már a tűz se világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit, ugye a Nagy János csodálatos szorra, és gyertyát nem gyújtottak, tehát az még drágaság volt. Na most egy nagy, hatalmas, mint egy kocsikerék, egy ilyet a mennyezetre felfüggesztettek, és erre tették rá a gyertyákat több rétegben, és ezeket mind meggyújtva felhúzták a nagy báliterem mennyezetéhez, és azzal világítottak, mikor az urak mulattak, tehát a rulak alatt értem, hogy akik tehetősek megengedhették, tehát itt a földes urak, grófok, tehát a régi időre gondoljunk, Széchenyi, Jókai Mór, ugye, ez erre a világra. Na most mit mondtak erre? Amikor éjszakában látta a parasztember kívülről, hogy ott árad a fény, hogy mit csinálnak az urak? Mert az vagyon volt, mikor egy éjszaka elégett annyi viaszgyertya. Hát fényűzők. Vagyis ez volt a fényűző élet. Igaz? Amit latinul lux a fény, és ebből van a luxus kifejezés. Tehát a gazdag ember az fényűző, vagyis luxusban, vagyis fényárban él. Este is. Döbbenetes, hogy a gyertyamártóhoz, a gyertyához milyen kultúrtörténeti érdekességek is fűződnek.
Elérhetőségeket mondjunk, hol tudhatnak meg még többet önről a hallgatóink is?
Facebookon megtalálnak. bejelölnek ismerősnek, messengeren rám írnak, s ha vannak kérdéseik, örömmel válaszolok, legyen az rovásírás, moldvai csángok, magyar nyelvünk ősisége, vallástörténetünk, a reformáció különlegességei, és akár a gyertyamártó is. 13-áig lesz ez a kiállítás nyitva, tehát addig, ha valaki netalántán Csepel-szigete fele jár, akkor a könyvtárban megtekintheti a kis gyűjteményt minden értékkel együtt, kezdve a 200 éves muzeálistól, a 7 centis kicsire lekicsinyített gyertyamártóig is, mert még ilyen is van. Kívánok mindenkinek jó egészséget, és egyet ne felejtsenek el. Van hazánk, ahova hazamegyünk. És van édesanyánk, aki szeret bennünket. A magyar azt mondja, hogy szülőföld, és a nyelvére azt mondja, hogy anyanyelv. Magyarán a szívvel közelít, és a szívén keresztül közelít a magyar ember az életéhez, és az életteréhez, mindahhoz az értékhez, amit az őseink, akik előttünk itt éltek, ide teremtettek nekünk. Becsüljük meg. Éljünk így. Ha hagyományőrzésnek nevezzük, az megbecsülése mindannak, amit az őseink értékként felhalmoztak. És éltessük tovább. Tehát a hagyományt éltetni kell. Én erre tettem le az életemet, ennek az átadására, s hála Istennek vannak, akik látom, és jó látni, mikor tőlem függetlenül más is megtalált ezt az utat. Köszönöm.
Ferenc, én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Lichtenstein Rajmonddal, az első Miskolckon ötletgazdájával és szervezőjével, főszervezőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, mikor jött az ötlet?
Az ötlet az már évek óta bennünk van, néhány barátommal, akikkel Budapestre járunk hasonló rendezvényekre. Jellemzően mi a képregényeket szeretjük, mert ugye ebbe a geek világba sok minden műfaj beletartozik, mi a képregényeket kedveljük gyerekkorunktól, és már az elég régen volt, amikor mi gyerekek voltunk, de ez a szeretet, ez kitart felnőtt korunkban is, és minden évben egy olyan 3-4 vagy még több alkalommal elmegyünk Budapestre olyan programokra, ahol hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni, illetve képregényfesztiválok, képregénybőrzék. És arra gondoltunk, hogy jó lenne Miskolcon is egy hasonló esemény, és mivel, hogy nem volt, így kénytelenek voltunk mi magunk megszervezni ezt, hogyha részt akarunk ezen venni. Na most ott tartok, hogy szervezőként nem fog tudni részt venni rajta, de mindenkinek nagy örömet fog okozni, remélem ezzel, akik szeretnének Miskolcon, Borsodban egy hasonló eseményt, hiszen ezt miattuk csináljuk.
Sokan vannak? Szerinted mekkora ez a réteg?
Hát majd most fog kiderülni, hogy mennyien vannak, de az előrejelzések azok minden képzeletünket túlszárnyalják, úgyhogy úgy érezzük, hogy sokan vannak, és ez egy hiánypótló esemény, és nem csak a képregényekről lesz itt szó, hanem ahogy elkezdtem ezt szervezni decemberben, januárban, februárban, egyre többen csatlakoztak szervezőként is, és önkéntes segítőként is, és egyre több műfaj is becsatlakozott. Ezért lesznek például cosplayerek, táblajátékosok, szerepjátékosok, és így mindenki hozta a saját hobbiát, a saját tudását ebbe a történetbe, és így dagadt és nőtt egyre nagyobbá ez a miskolci rendezvény.
Mit is jelent az, hogy cosplayer?
A cosplayerek azok, akik például egy kedvenc számítógépes játék, vagy rajzfilm, anime, képregény karakterbe beöltöznek, vagy a filmszereplőnek, és akkor ezekben a cosplayekben vesznek részt különböző programokon. Tehát itt, amikor például csináltunk promóciós programokat régiségvásárokon, Miskolcon, áprilisban és májusban is, akkor főleg az idősebbek, meg akik ebbe nem járatosak, a gyerekek, meg a fiatalok, meg felnőttek is, rögtön többen voltak, akik értették, hogy mi ez, de sokan azt mondták, hogy ez most bolondballagás, vagy ez most farsang, nem tudták mi ez, de ennek óriási nagy hagyománya van külföldön, főleg ugye ázsiai országban, de Amerikában is már hosszú évtizedek óta, Magyarországon is. Magyarországon olyan népszerű, hogy például Miskolcról, vagy nincs máshol esemény, csak Budapesten, vannak olyan tinédzserek, meg fiatal felnőttek, akik évente négyszer képesek felutazni, mert már olyan nagy az igény Pesten is, hogy korábban évente egyszer voltak ilyen mondokonok, ahol hasonló, illetve azok sokkal nagyobb programok, ugye, de azok kifejezetten erre koncentrálnak, és az is már kinőtte magát, és évente négy alkalommal is minden évszakban megrendezik, és zsúfolásig tele többnapos eseményekről beszélünk.
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában előbb Sólyom Ferenc rovásírás kutatóval beszélgettünk a gyertyamártó gyűjteményéről. Majd Lichtenstein Raimond, az első MiskolcCon főszervezője volt a vendégünk. A Tudomány és Technika házában tehát május 30-án lesz a rendezvény. Ez volt a beharangozója a programnak. Pénteken 16:30-tól részleteket is megtudhattok az eseményről. Tartsatok addig is, és akkor is velünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,